Ásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizenkét évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg Jorge Mario Bergogliót a katolikus egyház 266. pápájának, aki Assisi Szent Ferenc tiszteletére a Ferenc nevet vette föl. Az azóta is regnáló Ferenc pápa számos elsőséget tudhat magáinak. Ő az első pápa a jezsuita rendből, az első, aki az amerikai kontinensről és a déli féltekéről származik. Továbbá a 8. századi harmadik Gergely pápa óta ő az első, aki Európán kívül született vagy nevelkedett. A Szentatyáért, aki jelenleg a római Gemelli klinikán van, február 14-e óta számos hívő imádkozik nap mint nap. A Veszprémi érseki főiskola ad otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának március 24-én, amely a boldogávatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állítja a középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztják meg kutatásaik eredményeit Bódi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. A résztvevőket Udvardi György veszprémi érsek köszönti majd. Az áfa visszatérítéssel érintett termékek körének bővítését kezdeményezte az Idősek Tanácsa. A javaslat szerint a mirelit áruk, húsok, halak, pékáruk, liszt, cukor, étolaj és tojás is bekerülnének a kedvezményes körbe. A kormány nyitott az egyeztetésekre és a termékkör bővítésére. Kapcsolatba lép Moszkvával a 30 napra tervezett ukrajnai tűzszünet ügyében az Egyesült Államok. Az amerikai külügyminiszter közölte, arra kérik Oroszországot, fontolják meg az összes harci cselekmény beszüntetését. A Kreml szóvivője úgy fogalmazott, a napokban kapcsolatfelvételt terveznek Washingtonnal. Eközben újraindultak az amerikai katonai szállítmányok Ukrajnába, Lengyelországon keresztül, és működik az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas rendszer is. Tovább gyorsult az infláció februárban. A fogyasztói árak átlagosan 5,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, közölte a KSH. A szakértők arra számítottak, hogy a januári váratlanul magas 5,5%-os infláció 5,3%-ra mérséklődik. Az élelmiszerek ára azonban különösen jelentős mértékben 7,1%-kal nőtt. Európának mostantól nagyobb felelősséget kell vállalni a saját védelméért, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen az Európa felfegyverzésére irányuló tervvel kapcsolatban elmondta, a javaslat akár 800 milliárd euró mozgósítását teszi lehetővé. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a vitában hangsúlyozta, az unió eddigi Ukrajna stratégiája megbukott, az európai vezetők háborús intézkedései már 134 milliárd euró elköltését jelentették a háborúra. Elindult a MOL naperőművének termelése Ballószögön. A 66 megawatt kapacitású naperőmű 100 hektáron terül el, 113 ezer panelből áll, és összesen 20 ezer háztartás ellátását lehet vele biztosítani. A jövő év elején elkezdi a sorozatgyártást a Mercedes új kecskeméti gyára. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezzel duplájára nő a vállalat magyarországi gyártókapacitása, és 400 ezer autó gördül majd le a gyártósorokról évente. Egyelőre nem lép életbe az a rendelet, amely előírja a közoktatásban alkalmazott kompetenciamérés osztályzását. A belügyminisztérium a 24.hu kérdésére azt közölte, a jogszabály módosítása kapcsán nagy számú észrevétel érkezett, ezért az egyeztetéseket tovább folytatják. Végül az időjárásról. Délnyugat-nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a csapadék zóna az északkeleti ország részre húzódik. Erős több helyen viharos széllökések kísérik a délnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A bemondó Berecz Renáta vagyok. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet március 3-án a szemináriumban. A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutatott be. Prédikációjában az Egri szeminárium alapítójáról, Telekesi István püspökről emlékezett meg. Dolhai Lajos rektort hallják.
Méltó és igazságos, hogy itt a szeminárium kápolnájában, a szentmise közösségében is megemlékezünk az Egri szemináriumot megalapító Telekesi István püspökről, illetve a szeminárium megalapításáról. Az Egri papnevelő intézetet a török idő után elsőként visszatérő Telekesi István püspök alapította, aki 1699-től 1715-ig vezette az Egri Egyházmegyét. Az egri püspökök a török hódoltság idején Kassán éltek, és ez a telekesi püspök volt az első egri püspök, aki bátorkodott visszatérni Eger török alól való felszabadítása után a székvárosába 1699-ben. El tudjuk képzelni, hogy milyen szomorú látvány fogadta az egri püspököt, amikor visszatért Egerbe. Eger városa elpusztult, a törökök a templomokat lerombolták, és hát lehetne még sorolni a szomorú tapasztalatokat, amivel szembesülnie kellett ennek a püspöknek. Számunkra az a fontos és az a lényeges, hogy a legelső látványos döntése az volt, hogy megalapítja az egri szemináriumot papnevelés céljából. Az egri szeminárium megalapításának az időpontja 1704. 1704-ben kezdődött meg itt az egri szemináriumban a papnevelés. Érdekes módon abban az időben, abban a nehéz helyzetben mindössze 4 kispappal, és ebből a 4 kispapból már egy éves képzés után kénytelen volt a püspök, kénytelen volt őket pappá szentelni az akkori nagy paphiányra való tekintettel. A gazdasági vezetők számára talán érdekes körülmény az, hogy a szeminárium alapításának hivatalos évszáma 1704, de telekesi püspök csak 1709-ben tudta kiadni a szeminárium alapító levelét. Nyilvánvalóan azon okból kifolyólag, hogy abban az időben is elég nehéz volt megteremteni a szeminárium működésének anyagi alapjait. 5 évre volt szükség ahhoz, hogy a püspök meg tudja határozni, hogy miből fog élni a szeminárium, és hogyan tudja biztosítani már az alapító levélben is a szemináriumnak a hatékony működését. A püspök emlékiratai alapján tudjuk azt, hogy 3 okból kifolyólag volt számára az első és legfontosabb feladat a szeminárium megalapítása. Hát a legsúlyosabb ok az volt, hogy az akkori nagy egri egyházmegyében, ami egészen Munkácsig, Kassáig, meg Szatmár-Németig terjedt, a papok létszáma 20 és 30 között volt mindössze. Óriási paphiány volt az akkori nagy kiterjedésű egyházmegyében. A szeminárium megalapításának a másik oka nyilvánvalóan az volt, hogy a trentói zsinat, ami a 16. században volt, elrendelt azt, hogy minden egyházmegyés püspöknek szemináriumot kell alapítani, hogy tudományos igényességgel és főiskolai képzés formájában formálják a leendő papokat. A harmadik szempont, amit megemlít ez az alapító püspök, szerette volna, hogy a hívek számára legyenek elegendő számban papok, akik kiszolgáltatják a katolikus híveknek a szentségeket, és rendszeresen bemutatják a szentmisét. Még Szent Ágostonnak egyik közmondásszerű megfogalmazására is hivatkozott ez a telekesi püspök. Szent Ágoston egyházunknak ez az egyik nagy tanítója egy alkalommal azt írta, azt mondta latinul, ubi eucharistia, ibi ecclesia. Ahol jelen van az eukarisztia, ahol rendszeresen ünneplik az eukarisztiát, ahol rendszeresen bemutatják a szentmisét, ott jelen van az egyház, Krisztusban hívőknek a közössége, mert az Úr Jézus által alapított egyház egyik lényeges tulajdonsága, hogy az egyház a kezdetektől fogva eukarisztikus közösség. A keresztény embereknek olyan közössége, amely rendszeresen vasárnapról vasárnapra összejön az eukarisztia megünneplésére, mert az eukarisztia a szentmise az egyház életének és a mi keresztény életünknek is legfőbb forrása. Kedves testvérek, csak ezeket szerettem volna röviden elmondani az EGRI szeminárium alapítójáról és alapításáról. Hát az evangéliumhoz kapcsolódó elmékedésem előtt szeretném idézni Goethét, a németek nagy költőjét, aki a mi Petőfi Sándorunknak a kortársa volt. Ez a nagy német költő, istenfélő, evangélikus keresztény volt, aki az emlékiratai szerint rendszeresen minden nap olvasta a Bibliát, és az ő emlékiratában az egyik helyen azt írja, valahányszor kinyitottam a Szentírást, és olvastam belőle, mindig utalást, célzást találtam benne a saját életemre vonatkozóan. Igen, kedves testvérek, nekünk is valahogyan így kellene olvasnunk, vagy ha hallgatunk a Szentírás szavait, mindig meglátni, felfedezni benne az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten hozzánk szóló üzenetét. Azt hiszem, hogy tanulságos és sokat mondó a mi kispapjaink számára is ez a mai evangélium. Péter apostolnak a kérdése is, meg az Úr Jézusnak válasza a Péter apostol kérdésére. Péter apostol azt kérdezi az Úr Jézustól, nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged, és hát ezzel kapcsolatban az apostol kérdezi, hogy hát mi lesz a jutalmunk. Emberileg szólva értjük Péter apostolnak a kérdését, ők is hozzánk hasonló emberek voltak, az apostolok ott hagyták a családjukat, ott hagyták a korábbi foglalkozásukat, és ők Jézusnak nem csak egyszerű tanítványai voltak, hanem a 12 apostol olyan istenfélő zsidó ember volt, aki követte a szószoros értelmében véve a megváltó Jézus, és Jézussal együtt, Jézussal közösségben hirdette az Isten országának az evangéliumát. Érthető tehát a kérdésük, aggodalmaskodva kérdezik, hogy hát mi lesz a sorsuk, mi lesz a jövőjük. Az Úr Jézus megválaszolja az apostoloknak a kérdését, és a válasznak a lényege tulajdonképpen az, azt tanítja Jézus, hogy higgyenek abban, hogy az egyház a Krisztusban hívő közössége, az a keresztény közösség, amelynek vezetői lesznek, az majd gondoskodik róluk. És az egyház közösségében majd megtapasztalják, hogy az egyházban testvérekre találnak, és egy szeretett közösségnek lesznek majd a tagjai. Igen, kedves testvérek, nem csak az apostoloknak szól az Úr Jézus tanítása, nyilvánvaló az apostolok utódainak, a püspököknek, a papoknak, és a papságra készülő fiataloknak is komoly üzenet az, amit az Úr Jézus válaszában hallottunk. És az egyház történelme, a múltbeli tapasztalat, meg papjainknak a jelenlegi tapasztalata is arról tanúskodik, hogy a papok, akik elhagyják a családjukat, akik egész életüket Isten országának és az evangélium hirdetésének szentelik, azokról gondoskodik az egyház, a Krisztusban hívő közössége. És papjaink a kisebb-nagyobb egyházközségben mindenütt szerető keresztény testvérekre találnak, akik sokféle módon gondoskodnak papjaikról. Ahogyan tették a múltban, ugyanezt látjuk napjainkban is. De kedves testvérek, nem csak a papoknak, meg a papságra készülő fiataloknak tanulságos az Úr Jézusnak a válasza, hanem mindnyájunk számára. És az Úr Jézus válaszában a kettős ígéret. Az Úr Jézus két dolgot ígért meg az ő tanítványainak. Mindenek előtt az örök élet jutalmát, és az örök élet jutalma mellett a gondoskodó testvéri közösséget. Mind a kettő fontos. Érdekes, meg figyelemre méltó számunkra, hogy a megváltó Jézus nem csak az örök élet ígéretével vigasztalja és bátorítja az apostolokat. És ez számunkra is tanulságos. Hát az idősebbek még talán emlékeznek arra, hogy az előző rendszerben, hogy a marxista világnézet a vallással kapcsolatban gyakran emlegette azt, hogy nincs Isten, és hát a vallás tulajdonképpen az csak egy ópium a bajokkal küszködő embereknek, hogy az egyház az örök élet ígéretével, mint ópiummal vigasztalja az embereket. Hát a mai evangélium is megcáfolja ezt a téves elgondolást, mert a vallás nem csak az örök élet jutalmával vigasztal, meg bátorít bennünket, a mi keresztény hitünk, hanem hisszük és valljuk Jézus szavai alapján, hogy már itt a földön is megvannak a látható gyümölcsei, eredményei annak, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik Isten törvényei és a megváltó Jézus tanítása szerint élünk. A mi keresztény életünk jutalma nem csak a mennyország, nem csak az örök élet, hanem már itt a földi életben is megtapasztaljuk azt, kicsit ilyen gazdasági szóval, mai közhasználatú megfogalmazással élve, megéri, kifizetődik az, hogy mi Isten törvényei és az Úr Jézus tanítása szerint élünk. Mert nem csak odaát, hanem már a földi életben is megtapasztaljuk azt, hogy milyen nagy áldás, milyen nagy ajándék számunkra, hogy mi hívő, istenfélő emberek vagyunk, és az Úr Jézus tanítása szerint élünk. Mert hiszük és valljuk, hogy a mi keresztény hitünk segít bennünket abban, hogy sikeresebb, kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet tudjunk élni, mint a kevésbé vallásos vagy vallástalan emberek. És nyugodtan állíthatjuk azt, hogy a vallásos emberek élete, család élete talán kiegyensúlyozottabb, mint a nem hívőké. A statisztikai adatok is igazolják, hogy a keresztény családokban több gyermek születik. Azután orvosokkal beszélget az ember itt a kórházban, többször is hallottam már azt a megállapítást, mondják az orvosok, hogy a kórházban betegeskedő, szenvedő emberek között lehet azt látni, hogy a hívő emberek könnyebben elfogadják a betegséget, és nagyobb türelemmel tudnak szenvedni, mint a nem hívő emberek. És lehetne még sorolni, kedves testvérek, a példákat arra vonatkozóan, hogy itt a földi életben is hogyan tapasztaljuk meg Isten kegyelmének a jelenlétét és működését saját életünkben. Kedves testvérek, mostanában a hitoktatással kapcsolatban gyakran szoktunk beszélni a hitbeli tapasztalatnak a fontosságáról, arról az érdekes jelenségről, hogy a tapasztalat alapján mondják a hitoktatók, hogy a hagyományos hitoktatás, amikor a kisgyermekeknek a katekizmus alapján megtanítjuk a mi keresztény hitünknek az igazságait, az nem olyan hatékony, mint amikor beszélünk a mi saját hitbeli tapasztalatainkról. Mert a hitoktatás eredményeképpen hát nagyon sokszor nem születik meg a gyermekekben az a hit, az a valláshoz való ragaszkodás, amit mi szeretnénk. De ha elmondjuk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy mi a saját életünkben, gondjaink, bajaink közepette, hogyan tapasztaltuk meg az Isten létét, és a Szentlélek Isten kegyelmi segítségét, akkor valószínű, sőt, biztos, hogy az ilyen jellegű hitünkről való tanúságtétel az eredményes és hatékony lesz. Adja Isten, és a mai szentmisében imádkozunk azért, hogy a mi jelenlévő kispapjaink is megtapasztalják saját életükben az Úr Jézusnak azt az ígéretét, amit egykor az apostoloknak adott. És adja Isten, hogy a Szentlélek Isten kegyelmi segítségével nekünk is, mindnyájunknak legyenek hitbeli tapasztalataink, amelyek megerősítik a mi hitünket és a jó Isten iránti szeretetünket. Amen.
Dr. Dolhai Lajost, az EGRI Hit Tudományi Főiskola rektorát hallották.
Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem, te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek, oly csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szíved. Követlek bárhová, hey! követlek bárhová.
A nap során számos előadás hangzott el az intézmények működésére vonatkozó aktuális változásokról. Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója elmondta, az Egyházmegye nagy területe és az intézmények egyre növekvő száma miatt nagyon összehangolt munkára van szükség, hogy megvalósíthatók legyenek az intézményrendszer céljai, melyek elsődlegesen a magas színvonalú oktatás biztosítása és az intézményi működés gördülékenysége. Jelenleg 57 köznevelési és szakképző intézmény működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Németh Zoltánt, az EKIF főigazgatóját hallják.
Az Egri Főegyházmegye köznevelési és szakképző intézményének gazdasági vezetőit hívtuk össze a mai napra. Minden évben egyszer megtesszük, hiszen közvetlen munkatársaink ugyanaz intézményvezetők, de az intézményvezetőknek a legközvetlenebb munkatársai, mondhatni, a gazdaságvezetők is. Ezáltal egy olyan helyzetet érzékelünk, hogy abszolút egymásra vagyunk utalva, hiszen az igazgatókkal lassan a gondolatainkat is meg kell ismernünk, egymás gondolatait is tudnunk kell, hiszen olyan nagy az Egri Főegyházmegye területe, és olyan számos az intézmények száma, hogy nagyon összehangoltan kell dolgozni ahhoz, hogy hatékony legyen ez a munka, és megvalósíthatók legyenek az intézményrendszerünk céljai, hogy jó iskolákat működtethessünk, jó óvodákat, és hát ez minden az szükség van ahhoz, hogy az emberi erőforrásokkal összehangoljuk, tartsuk a kapcsolatot, jó kapcsolatot ápoljunk, és segítsük az ő munkájukat, hiszen ez a célja ennek a mai napnak, ennek a mai találkozónak. Munkatársainkkal együtt ismertetjük a gazdaságvezetőkkel azokat a fontosabb témákat, amik mindennapjaikat érintik, hiszen egy nagyon bonyolult világban élünk, folyamatosan alakul, hogyha csak egy gondolatot idéznék, a mai nap egyik témája lesz a digitális átállás, ami 2025. április 1-től kötelező lesz jogszabály alapján intézményeinkben a munkáltató jogok gyakorlása elektronikus alapra helyeződik, és ez mind olyan mérték és olyan horderejű változás, amire nagyon nagy szükség van arra, hogy képbe hozzuk a gazdaságvezetőinket és magunkat is.
Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartott értekezlet Szent Mise prédikációját idéztük fel, valamint a találkozó célját mutattuk be. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya részvédtáviratot küldött az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. A pápai ház szónokának hétfői és keddi nagybőjti elmélkedései az utolsó ítéletről és az első halálról, illetve az örök életről.
Hétfő esti jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya egészségi állapotában az orvosok állandósult javulást tapasztalnak, ezért feloldják a prognózist. A pápa jól reagál a terápiára, ami továbbra is kórházi környezetben kell folytatni. A pápa római kúria lelki gyakorlatainak emlékedéseit videón követi. A hétfő esti jelentés szerint az előző napokban tapasztalt javulás állandósult, amit a vérvizsgálat, a klinikai állapot, továbbá a gyógyszeres terápiára adott jó válasz is megerősített. Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Tekintettel azonban a klinikai kép összetettségére és a beteg felvételkor látott jelentős fertőző állapotra még néhány napig kórházi környezetben kell folytatni a gyógyszeres terápiát. Ma hétfőn délelőtt a Szentatya videón követte a 6. pálteremben tartott lelki gyakorlatot, majd magához vette az eukarisztiát és a beteg részleg kápolnájában imádkozott. Délután videón ismét csatlakozott a kúria lelki gyakorlatához. A napot felváltva imádsággal és pihenéssel töltötte. Összességét tekintve tehát pozitív jelek mutatkoznak a gyógykezelés folyamán, amit azonban továbbra is óvatosan kell fogadni, mert a tüdőgyulladás még nem múlt el, és a klinikai kórkép továbbra is összetett, jól lehet közvetlen veszéllyel nem kell számolni.
A pápa részvéte az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról táviratot küldött Bahia Blanca érsekének, amiért a Buenos Aires-től 650 kilométerre fekvő várost pusztító áradás sújtotta, 16 halottat és 3 eltűntet hagyva maga után. A Szentatya közelségéről biztosítja az áldozatok családtagjait, támogatást kér a mentésben résztvevők számára. A Gemelli klinikáról, ahol február 14-e óta ápolják, Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az áradás miatt, mely szülővárosától nem messze pusztította hétvégén. Alfonso Aspiros Costa, Bahia Blanca érsekének címzett táviratában a Szentatya leírja, hogy szomorúan értesült a természeti katasztrófáról, ami emberéleteket követelt és anyagi károkat okozott. 16-an meghaltak, 3 személy eltűnt, köztük 2 kisgyermek. Ferenc pápa lelki közelségéről biztosítja az egész lakosságot. Imádkozik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akik ebben a fájdalommal és bizonytalansággal teli pillanatokban szenvednek. Istentől kér támogatást azok számára, akik az eltűnteket keresik, illetve részt vesznek az elpusztult területek újjáépítésében. A pápa az irgalmas miasszonyunk oltalmába ajánlja a katasztrófa sújtotta embereket, és apostoli áldását küldi nekik. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát már vasárnap reggel értesítették az áradásról, amely hazáját sújtotta, és ő gondolatban azonnal lelki közelségét fejezte ki az érintetteknek, valamint felajánlotta imáit értük. Az áradás Bahia Blanca és Serri városát sújtotta. Péntekről szombatra viradóan közel 400 mm eső hullott, ami az egyéves átlag csapadék mennyiségnek felel meg. A helyi hatóságok végzik a mentési munkálatokat, amit nagyon megnehezít az, hogy a két várost szinte teljesen elárasztotta a víz, utakat és házakat öntött el. A kórházakat evakuálni kellett, családok tucatjai kerestek menedéket a szükségszállásokon. A tömegközlekedést leállították, a repülőteret pedig lezárták. Még nem lehet megállapítani a természeti csapás okozta kár mennyiségét, egyelőre az alapvető szolgáltatások visszaállításán dolgoznak. A kormány rendőröket és katonákat vezényelt a városba a mentési munkálatokra, és mintegy 8,6 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a károk helyreállítására. Javier Milei, argentin elnök, 3 napos nemzeti gyászt rendelt el.
A pápai jelszónok az utolsó ítéletről és az első halálról. Feltárja a megélt életet. A római kúria vasárnap este kezdődött nagybőti lelki gyakorlatának hétfői napján Roberto Pasolini kapuciusatya, a pápai ház szónoka, az örök élet reménye alapgondolat jegyében délelőtt az utolsó ítéletről, délután pedig az első halálról emlékedett. Ferenc pápa Gemelli kórházban videón keresztül követte az emlékedéseket. A 6. pál teremben a reggeli zsolozsmai imádság utáni lelki gyakorlatos emlékedésében a kapucinus szónok az utolsó ítélet célját értelmezte. A Máté evangélium 25. fejezetében elbeszélt és Michelangelo híres freskóján ábrázolt utolsó ítélet képét általában úgy értelmezik, mint felhívást a karitászra, a szeretett szolgálatra. A közelebbi elemzés azonban meglepő távlatot tár fel. Nem a hagyományos értelemben vett ítéletről van szó, hanem olyan kijelentésről, amely feltárja az egyes emberek által már megélt valóságot. Az Isten országába való bejutás kritériuma nem a vallási hovatartozás, hanem a legkisebb testvérek iránti konkrét szeretet, akiket az evangélium összességében Krisztus tanítványai képviselnek. A keresztények felelőssége tehát elsősorban nem az, hogy jót tegyenek, hanem az, hogy képessé tegyenek másokat a jótétre. Ezentúl a példázat felborítja az ítéletalkotás köznapi értelmét. Az igazak és a gonoszak egyaránt elcsodálkoznak a király szavain, ami annak a jele, hogy a bennük művelt jót ők természetes módon és öntudatlanul élték meg. Ez arra utal, hogy az örök élethez való hozzáférés nem az erkölcsi teljesítménytől függ, hanem attól a képességtől, hogy számítás nélkül szeretetben éljünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa teljesen megnyilvánul, és az emberiséget és a világ mindenséget új égé és új földi alakítja át. Ez a reménység Krisztus ígéretében gyökerezik, aki arra hív minket, hogy már most ebben a távlatban éljünk, a teljesítéstől való aggodalom nélkül, mégis azzal a bizalommal, hogy maga Isten az, aki az ő képére és hasonlatosságára fogja átalakítani az emberségünket, a szeretet kezdettől fogva létező terve szerint. Jézus az örök életet nem egy távoli, jövőbeli valóságként hirdette meg, hanem olyan állapotként, amely már most elérhető azok számára, akik hallgatják az ő szavát és hisznek az atyában. Az evangélium meghív bennünket annak felismerésére, hogy az örök élet már elkezdődött, abban a módban nyilvánul meg, ahogyan élünk és szeretünk, ahogyan megnyílunk Isten átalakító jelenléte előtt. Az utolsó ítélet igazi meglepetése az lesz, hogy felfedezzük. Istennek nem voltak velünk szemben más elvárásai, mint hogy teljesen elismerjen bennünket gyermekeiként, akik már megmerítkeztünk az ő örökké valóságában. Zárta hétfő délelőtti emlékedését a pápai ház szónoka. Harmadik beszédében Pazolini kapucinus atya az első halálról emlékedett. Miért fáradozunk annak a felismerésében, hogy az örök élet már elkezdődött? A Biblia azt sugallja, hogy az emberek kezdettől fogva érzéketlenek és ellenségesek Isten cselekedeteivel szemben. Az Ószövetség prófétái nyilvánvalóan feltárták, hogy az emberek képtelenek észrevenni az Isten által művelt új dolgokat, míg maga Jézus, észrevéve hallgatóinak értetlenségét, példázatokban beszélt. Nem azért, hogy leegyszerűsítse üzenetét, hanem azért, hogy rávilágítson az emberi szív keménységére, amely elzárkozik a teljes élet lehetősége elől. Az új szövetség ezt az állapotot egy paradox kijelentéssel írja le. Már halottak vagyunk, csak éppen nem vesszük észre. A halál valójában nem csak az élet végső eseménye, vagyis a biológiai halál, hanem olyan valóság, amelyet már most megtapasztalunk egy olyan belső bezártságunk keresztül, amely megakadályozza, hogy az életet érzékeljük, mint valami örökkévalót, amelyet Isten akar nekünk adni. A Teremtés könyve az érzékenységnek ezt az elvesztését meséli el azon keresztül, amit a hagyomány eredeti bűnnek nevez. Az ember ahelyett, hogy az életet ajándékként fogadna el, ellenőrizni igyekszik azt, túllépve az Isten által megszabott korláton. Az esemény nem a kígyó által ígért függetlenség, hanem a szégyen és a zavarodottság érzése. Ez az első, belső halál abban nyilvánul meg, hogy gyarlóságainkkal folyamatosan képekkel, szerepekkel és sikerekkel próbáljuk elfedni, anélkül, hogy szembenéznénk a bennünk lakozó mély ürességgel. A Bibliában azonban úgy tűnik, hogy Istent nem zavarja meg ez az állapot. Első reakciója az, hogy megkeresi az embert és megkérdezi tőle, hol vagy? Ez arra utal, hogy a belső halál nem a vég, hanem az a pont, ahonnan elindulhat a megváltás útja. Ez a logika Káin és Ábel drámájában is megjelenik. Isten nem azért avatkozik be, hogy megakadályozza a testvérgyilkosságot, hanem hogy megvédje Káint a bűn saját értelmétől. Ez azt mutatja, hogy első halálunk nem elkerülhetetlen végzet, hanem lehetőség arra, hogy az örök életet, mint jelenbeli, nem csupán jövőbeli valóságot újra felfedezzük. Maga Jézus arra hív minket, hogy az élet tragédiáit a megtérés lehetőségeként, ne pedig a kárhozat jeleként olvassuk. Végül Isten belső halálunkra nem vereségként tekint, hanem egy új élet kiinduló pontjaként. Az örök élet igazi akadálya nem a biológiai halál, hanem az, hogy képtelenek vagyunk felismerni, hogy már elmerültünk egy olyan valóságban, amely túlmutat az időn. Vagyis ha úgy döntünk, hogy bizalommal és Isten iránti nyitottsággal éljük meg azt. Zárta hétfő délutáni emlékedését a pápai ház szónoka.
Pazolini atya, haldoklók vagyunk vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást. A római kúriának tartott keddi elmélkedéseiben a kapucinus szónok tovább folytatta a gondolatmenetét az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. A Biblia úgy írja le az ember történetét, mint az örök élet ígérete és a halál valósága közti feszültséget, kezdte kedd délelőtti elmélkedését Pazolini atya. Izrael hűségével és hűtlenségeivel megtestesíti ezt a harcot, örökké az ígéret földjét keresve. Szent Pál halálra váltként beszél az emberről, így létének ellentmondását fejezi ki. A proféták közül Ezékiel ezt az állapotot a kiszáradt csontok völgyével ábrázolja. Izrael olyan, mint egy szabad ég alatti temető, élettelen és reményvesztett. Isten megparancsolja a profétának, hogy beszéljen a csontoknak, amelyek újra összeállnak, hús kerül rájuk, de élettelenek maradnak, amíg a lélek rájuk nem fúj. Ez a látomás nem csak a száműzetésből való visszatérésre igaz, hanem az emberi létre is. Gyakran anélkül létezünk, hogy valóban élnénk. Az elszáradt csontok az első halált, a belső halált jelképezik, ami a félelemben, a közönösségben, a reményvesztettségben jelenik meg. Ez történt Ádámmal és Évával is a bűnbeesés után. Testük élő volt, de elszakadt Istentől. Csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Mindazonáltal létezik egy második halál is, amit gyakran örök kárhozatként értelmeznek, de lehet a biológiai halálnak is tekinteni. Aki már túljutott az első halálon, vagyis a félelmen, az önzésen és a kontroll illúzióján, ijedtség nélkül néz szembe a második halállal. Assisi Szent Ferenc megénekli ezt a naphimnuszban, amikor dicséri azt, aki Istenben elfogadja a halált. A Jelenések könyve megállapítja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Aki a hitben és a reményben él, az anélkül halad át a halálon, hogy összetörne alatta. Ezékiel látomása arra tanít minket, hogy a feltámadás már most megkezdődik. Isten nem várja meg a halálunkat azért, hogy nekünk ajándékozza az örök életet, hanem már a jelenben felkínálja azt, ha befogadjuk az ő lelkét. A valódi kérdés az, kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy hagyjuk, hogy az igazi élet által megelevenedjünk. Kedd délutáni elmélkedésében a pápai ház szónoka a haldoklók vagy élők közötti választás kérdésével foglalkozott. Életünk igazi kihívása nem az, hogy átmenjünk a halálon, hanem hogy fölismerjük. Az örök élet már itt kezdődik. Gyakran azzal áltatjuk magunkat, hogy csak kétféle ember létezik, élő és halott. János evangéliuma Lázár feltámasztásával megkérdőjelezi ezt a felfogást. Az igazi halottak nem azok, akik már nem lélegeznek többé, hanem azok, akiket megbénít a félelem, a szégyen és a kontroll. A pólyával körültekert, ezért minden mozdulatában korlátozott Lázár jelképez minket, mindannyiunkat, amikor hagyjuk, hogy az elvárások és merev sablonok megfojtsanak minket, elveszítve a kapcsolatot saját benső szabadságunkkal. Márta és Mária testvérük halála láttán feltétlen hitüket fejezik ki. Uram, szólította meg Márta Jézust, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Ez a mentalitás egy olyan istenképet tükröz, akinek mindig közbe kellene lépnie, hogy megmentsen minket a fájdalomtól. De Jézus nem azért jött, hogy kiiktassa a szenvedést, hanem hogy átalakítsa azt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy meghalunk-e, hanem hogy valóban élünk-e már, bízva Krisztusban és az ő szavában. Ez a kihívás jelenik meg a vérfolyásos asszony történetében is. A 12 éve beteg asszony megmeri érinteni Jézus köpenyét, hogy a gyógyulást keresse. Az ő állapota az egész emberiséget jelképezi. Gyógyírt keresünk, életet keresünk, de gyakran téves bálványokra bízzuk magunkat, melyek kiüresítenek minket. Csak a Krisztussal való kapcsolat hozhatja el a valódi gyógyulást, ami nem csak testi, hanem benső gyógyulás. A ráhagyatkozás és az elfogadottság érzésének képessége. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, megmutatva, hogy az üdvösség nem Isten külső beavatkozása, hanem abban a képességben fejeződik ki, hogy meg tudunk nyílni jelenléte előtt. Ugyanez igaz a gyónásra és minden kiengesztelődési tapasztalásra. Nem elég egy formális cselekedet. Szükséges, hogy szívünk újra fölfedezze a bizalmat egy olyan Istenben, aki azt akarja, hogy mind valóban élők legyünk. Lázár jele és a vérfolyásos asszony gyógyulása egy gyökeres kérdést tesz föl nekünk. Haldoklók vagyunk, akik a véget várják, vagy élők, akik már elkezdték megtapasztalni a feltámadást. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amit már most választhatunk, szabadon, reménnyel és Istenben bízva, aki a teljességre hív minket. Zárta kedd délutáni nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nap verse.
Gulyás Pál az evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét és térdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, és most se tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják a föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Hogy hult a földön végig vére, az emberiség ősbűnére, midőn ment vissza a halálhoz, ment vissza az egek urához. Karját az ég felé emelte, s elszállt fölötte a föld lelke. Új lélek költözött a holdba, új teremtés a búzsbolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűz rendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könny tartja most a létünk, ez a könyhhoz jövendőt nékünk. Ha ez a könny most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna, folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak. Szikla zuhanna a zöld fűre, s a levegő elsötétülne.
Gulyás Pál az Evangélium című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Gulyás Pál magyar költő, tanár, Debrecenben született 1899-ben. A debreceni református kollégiumban tanult. Első műve 1923-ban jelent meg. Alapító tagja volt a debreceni aditársaságnak, melyben később vezető tisztséget töltött be. 1928-ban a Napkelet költői pályázatán első díjat nyert. 34-ben Fülep Lajossal és Németh Lászlóval együtt szervezője, főszerkesztője volt a Népi Írók lapjának, a Válasznak. Élete utolsó éveiben szoros szellemi kapcsolatot ápolt Hamvas Bélával. A Népi Írók csoportjához tartozó, eredeti hangú, erőteljesen gondolati jellegű lírikus volt. A világnyelveken kívül finnül, ógörögül, izlandi nyelven és románul olvasott. A vidéki irodalom fontosságát hangsúlyozta, és Debrecenben kívánt szellemi központot kialakítani. Gulyás Pál Debrecenben hunyt el 1944-ben.
A nap imája.
Nagy a te szereteted, Jézusom, testvérem, barátom és lelkem jegyese. Nekem, aki Júdásnál inkább oly sokszor elárultalak, nem csak a béke és szeretet csókját akartad adni, hanem ellendül adtad önmagad, s egyesültél velem, sőt, engem, a semmi és méltatlan teremtményt önmagaddá formálsz, mérhetetlen és végtelen Isten, én teremtőm. Te akartad, hogy az én megváltásom a te lelked halálküzdelmével kezdődjék. Én pedig az általam és az emberek által elkövetett sok sértés helyrehozásaként ma elkezdem neked szentelni a lelkemet. Formálj belőlem, ó Uram, amit akarsz. Minden fönntartás nélkül rád bízom magam. Neked szentelem akaratomat, tedd mindig azonossá a tiéddel, neked szentelem emlékezetemet, hogy mindig emlékezzék rád, értelmemet, hogy mindig veled foglalkozzon.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.